Dicsőség és hála legyen az Úrnak. Ezt nem csak, hogy mindannyian elhihetjük, hanem tudjuk, hogy így is van. És azt is tudjuk, hogy ő örök szeretettel szeretett minket. Nem ma, aztán holnap megint nem, aztán megint mindig fel és allá, hanem örökké valóságtól örökké valóságig. Isten sohasem tartja magát a szélhez, a hullámokhoz és az időjáráshoz. Nála, ahogy testvérünk mondta az előbb, nem az van, hogy az éjszakai műszakból jöttünk, nem jól aludva, nem jó hangulatban térünk haza, nála mindig egyenletesen van minden. Örökké szeretetben van ágyazva minden, és ez így is marad. Mi, mint emberek, még ha elég őszinték is vagyunk, mégis úgy van, hogy nem vagyunk beillesztve teljesen, és maradéktalanul az isteni álláspontba, és elismerjük, hogy mindannyian alul maradtunk. De mivel ennek tudatában vagyunk, ezért Istennek módjában áll segíteni rajtunk. Ha ennek nem lennénk tudatában, és megtévesztenénk magunkat, akkor nehéz lenne segíteni rajtunk. Nem hiszem, hogy van még egy olyan téma, amiről annyit lett volna prédikálva, mint Isten szeretetéről. És lehetne, azt hiszem, Branham testvér jó néhányszor megemlítette az énekszerzőt, aki azt írta, ha minden fűszál egy töltőtól lenne, és az egész tenger egy tintatartó lenne, és mindenki írna egy fűszállal, és az égboltozat egy pergamen lenne, az egyik végétől a másikig írni lehetne. Akkor az óceán kűrülne, és mégsem lenne még minden megírva, és az Isten szeretete még nem juttatta volna kifejezésre, Isten szeretetét még nem juttatta volna kifejezésre mindenki. És ha belegondolunk abba, hogy Isten úgy szeretett bennünket, silány embereket, akiknek teste gyakorlatilag az alkotó 16 elemből, tevődik össze, és ez kevés szellem, amely azután visszatér, mi is az ember. És ez az utóbbi időben nagyon fontossá vált számomra. Tulajdonképpen ugyanebben a versben van. Nem úgy van, hogy átvettük ezt a múlt szerda este? Micsoda is az ember, és mi az ember fia, hogy te figyelembe veszed őt? Úgy van, hogy az ember már az Ószövetségben összefüggésbe van hozva az ember fiával. És ha Isten nem nézett volna ránk, és nem fogadott volna el minket Krisztus által, akkor egy pillantással sem méltatott volna bennünket, hanem oda lettünk volna. Isten szeretet a Golgotán, a megváltáson keresztül lett igazán nyilvánvalóvá. Meg lehet állapítani, különösen, ha a János leveleit olvassuk, ott ez a központi téma, és ismételten meg lehet állapítani. De a lényeges kérdés mégis az, hogyan jutunk el arra a szintre, hogy gyakorlatilag sem a koránként, sem a késői műszak, sem az eső, sem az időjárás változása, hiszen tudjátok, ezt szellemileg is lehet értelmezni, hogy semmi és senki, semmilyen körülmények között ne legyünk megakadályozva abban, hogy Isten szeretetét tettekben is megmutassuk. Ti azt mondjátok, hogy ez nem könnyű. Igen, az meg lehet, de ha Isten szeretete annyira sarkal bennünket, ha bennünk van, akkor már nem te vagy, és nem én vagyok az, hanem Krisztus van mi bennünk, a dicsőség reménysége. És akkor ez az Isten ereje bennünk, Isten élete mi bennünk. Akkor már nem vagyunk láthatóak, már nem vagyunk keresettek. János ezt nagyon világosan kifejti itt az ő levelében, az első János 4. fejezetében, valószínűleg a János 3.16-ra való hivatkozással, nagyon egyértelműen. Első János 4. fejezet a 7. versétől kezdve. Szerettem tetteim, hadd szeressük egymást, mert a szeretet Istentől származik, és mindenki, aki szeret, Istentől lett nemzve, és vagy születve, és felismeri Istent. Aki nem szeret, az nem ismerte fel Istent, mert Isten a szeretet. Ebben lett nyilvánvalóvá Isten szeretete irántunk, vagy rajtunk, hogy Isten elküldte az ő egy szülött fiát a világba, hogy mi ő általa éljünk. Ebben rejlik a szeretet. Nem abban, hogy mi szerettük volna Istent, hanem abban, hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát, hogy engesztelő áldozat legyen a mi bűneinkért. Szeretteim, ha Isten ennyire szeretett minket, nekünk is kötelességünk szeretni egymást. Senki sem látta Istent valaha is. Amennyiben viszont szeretjük egymást, akkor Isten állandóan bennünk marad, és az ő szeretete tökéletessé vált bennünk. Itt minden mondat, minden szónak olyan óriási súlya, jelentősége van. Ugyanakkor egy tűkör, amelybe beletekintünk, egy mérleg, amelyen lemérhetjük magunkat, hogy nem kell-e azt mégis azt mondani, hogy megmérettetett és túl könnyűnek találtatott. Egy olyan mérce, amelyet lehetővé kell tennünk, hogy ránk is alkalmazva legyen. És aki ezt megtagadja, aki nem engedi meg, hogy ezt az isteni mércét az ő életére alkalmazva legyen, az nem fog tudni megállni Isten előtt. Ahogy a testvérünk mondta, az Úr jó szándékú ugyan, de komolyan is gondolja. Isten jóságában benne van Isten komolysága. Amikor Isten az Úr a kezdetben azt mondta, azon a napon, amelyen eszel belőle, bizonyosan meg fogsz halni. Hiszen megérthetitek, hogy Isten együtt is érzett, de csak amikor ténylegesen egy hústestet öltött, csak akkor tudta felmérni ezt a teljes egészében velünk való együttérzést, ami velünk történt, csak akkor tudta magára venni. Mint szellemben létező lény, az ő szeretete csak ugyan meghatotta őt, de semmi sem jött mozgásba, semmi sem lett mozgásba hozva. Eltelt 4000 év, de amikor Isten szeretete ismert, vált, akkor kinyilatkoztatta magát az embernek egy emberi alakban. De nem azért, hogy kárhoztassa az embert, hanem hogy megváltsa az ő fiában, Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. És amikor ezt így mondjuk, ennél fogva nagyon jól tudjátok, hogy mi 100%-osan hiszünk Isten egységében. És ugyanígy hiszünk Isten minden szavának, ahogyan ez meg van írva. Engem erről senki sem fog lebeszélni életem utolsó napjáig. Amikor például itt a János 3.16-ban is az egyszülöttről van írva, az egyházatyák ezen a témán törték és törték a fejüket, hogy mit is jelentsen, mit is jelenthet ez. Aki olyan egyszer-egyszerű, mint én, annak az egyáltalán nem okoz gondot. Igenis nem két szeméről volt szó soha, hanem egyről, magáról az Istenről. És Mária nem érzett semmit, egyáltalán semmilyen szenzációt. Ez egyedül Isten végzése volt, az Isten egyszülött fia. Nos, nem fogunk ebben részletesen belemenni, de ez a szakasz a Bibliában. Nem hiszem, hogy van még egy olyan szakasz, ami így összefoglalja az egyik mondatot a másik után, és minden versszakban annyi minden kifejezésre van juttatva. És tudjátok, nekünk feltűnik itt már is az első szó, itt a 7. versbe, szeretteim. Mi hasznom lenne nekem és neked, ha tudomásunk lenne Isten szeretetéről, és nem tudatosítanánk magunknak, hogy ő egy szenvedélyes, élvezetes, önzetlen szeretettel szeretett bennünket, hogy Isten élvezetes teremtményei vagyunk, szenvedélyes vonzalommal szeretettek az isteni önzetlen szeretettel. Élvezetes teremtmények, hadd szeressük egymást, mert a szeretet Istenből származik. Miért volt Káinban gyűlölet, irigység, féltékenység, gyilkosság és emberölés? Mert nem Istenből való volt, hanem a gonosztól. Ezt közvetlenül láthatjátok itt is, ha balra pillantok az 1. János 3-ban, ahol az van mondva nekünk, hogy ne szeressünk a Káin módjára. 11. vers, mert ez az az üzenet, amit kezdettől fogva hallottatok. Nekünk szeretnünk kell egymást. Nem a Káin módjára, aki az ördög gyermeke volt, és megölte az ő testvérét. Ez egy olyan mértékű különbség, mint Isten és az ördög között. Isten lénye vagy természete és az ördög lénye vagy természete között. Az Istentől született, Istenből született embereknek Isten a mennyei atyjuk. És aki tőle született, azoknak az ő természetével kell rendelkezniük. Ahogy népiesen a mondást tartja, a gyermekek ritkán húznak más szülőkhöz, de Istennél ez minden bizonnyal így van. Aki Istenből születik, az ebből az isteni szeretetből született, az íge és a szellem által, a bárány kiontott vére általi megváltás ere által. És ha ezt szívünk mélyéből hisszük, és kérjük Istent arra, hogy valósítsa ezt meg gyakorlatilag is bennünk, akkor a végnek egyenlőnek kell lennie a kezdettel. Akkor egy napon az kell legyen a megállapítás, nézzétek, hogy mennyire szeretik egymást. És Rusz testvér, ti mindannyian jobban ismeritek az énekeket, mint én, de ahogy kifejezésre van juttatva, akkor nem lesznek többé kemény, durva szavak, és van elég ének, amely mindezt körülírja. És a szeretet valóban erőfeszítés nélküli, anélkül, hogy egy második állarcot kellene felvenni, szívből, hogy megvan, létezik, hogy nem kell előbb valahogy előidéznünk, nem valahonnan elővenni, hanem hogy megvan. És én örülök ennek. Én nem sokat kaptam Istentől, de ez az egy dolog, amit mégis ajándékba kaptam. Itt ez áll. Élvezetes teremtmények. Hadd szeressük egymást, mert a szeretet Istenből származik. És mindenki, aki szeret, Istentől lett nemzve, és felismeri Istent. Sokaknak van egy olyan Isten ismerete, ami a fejszinti felülről jön, és az itt a fejszintjén kezdődik, és itt is ér véget. De van egy kinyilatkoztatás a szívben Isten szelleme által. És tudjátok, amikor Branham testvér azt mondta egy prédikációban, mindketten tévedtek. lettek ti szent háromságosok, és ti egy Isten hívők. Isten nem tevődhet össze három szeméből, és mégis egy legyen, és nem imádkozhat önmagához, és nem folytathat monológot. És akkor el tudjátok képzelni magatoknak, hogy úgy az egyik csoport, mint a másik mennyire felháborodtak, mert nem tudták isteni módon kategorizálni a dolgokat. De az Úr az, aki szeretett minket, és mi tudatosíthatjuk magunknak, hogy az ő élvezetes teremtményei vagyunk, és ő betekintést nyújt nekünk az ő titkaiba, mert a szeretet Istenből származik, és mindenki, aki szeret, az Istenből született. Amint tudjátok, Isten mindenkinek felajánlotta az ő szeretetét, de nem mindenki fogadta azt el, és ugyanaz a helyzet velünk is. Mi is felajánlhatjuk az Isten által kapott szeretetünket mindazoknak, akik körülöttünk vannak, és ha ők nem fogadják el ezt az isteni szeretetet, ki tud rajta változtatni? Még maga mi Urunk sem tudott változtatni rajta, amikor itt járt ezen a földön. Az van itt írva, aki nem szeret, az nem ismeri fel Istent, nem ismerte fel Istent. Hát nem egy komoly mondat ez. Aki nem szeret, az nem ismerte fel Istent. És ha valaki akkor azt mondja, igen, nekem semmi bajom nincs ezzel vagy azzal, de nem akarom, hogy bármi közöm is legyen hozzá. Ez ugye olyan szépen összevág. Ó, a csalódás azon a nagy napon sokak számára elviselhetetlen lesz. Nem a hitetlenek lesznek csalódottak, ezt nyugodtan elfogadhatjátok tőlem, de hiszen ők nem is akarnak a dicsőségbe menni. Ezek nem csak akkor viccelődnek, amikor most ezekben a napokban pillanatnyilag ide megérkeztünk, hanem mindig és mindörökké. Ők lefelé akarnak menni, ott van minden barátjuk. A hitetleneknek egyáltalán semmi reménységük nincs, de hiszen ezek nem énekelnek az elragadtatásról, és nem hallgatnak semmilyen prédikációkat az Úr visszajöveteléről. Ők egyáltalán nem fognak csalódni. Nem. Ők nem tudnak csalódni. Csalódni csak azok fognak, akik feltételezik, hogy volt ugyan egy reménységük, és aztán kiderül, hogy az nem valósult meg, és az ajtó becsapódott előttük. És akkor elkezdődik a kopogtatás. Uram, nyisd meg nekünk! És aztán a végén jön, és ezek a szűzek tisztán szentek, akik az Úr a vőlegény elé mennek. Ez a csodálatos. Vagyis ez a csalódás. És szeretteim, ettől meg kell legyünk kímélve az árért, amely a Golgotán meg lett fizetve, nem a mi érdemünkért, hanem ezért a drága és pecses árért kell megkímélve legyünk ettől a csalódástól. És ezért hadd tegyünk meg minden erőfeszítést, ahogy Pál apostol mondja, hogy a gyülekezetet szeplő és ránc és mindenféle hiba nélkül jelenítsük meg az Úr előtt, legalábbis Isten szemében hibátlanul. Gyakorlatilag úgy van, földi szemszögből nézve, hogy senki sem önmagát vizsgálja, hanem mindig másokat. De ez már kezdetektől fogva így van, ez nem tartóztathat fel bennünket. Nekünk hozzá kell szoknunk ahhoz, hogy Isten szemszögéből a Golgotán keresztül Jézus Krisztus, ami Urunk által lássuk egymást, és akkor először is a kiontott vért látott, az engesztelést és a megváltást, másfelől pedig meglátott Isten drága, élvezetes gyermekét, aki a vérben és semmi másban lett megmosva. És ha mégis úgy van, hogy valami más látsz, akkor a Golgota elkerült a figyelmedet. Igaz-e vagy sem? Hol van egyébként az Amen? De hiszen ez az Isten szava, ez a Szentírás. Meddig akarjuk hitegetni Istent, és nem elhinni, amit mondott? Nekünk hinnünk kell, és amint a testvér azt mondta, vágyakozunk arra, hogy Isten kinyilatkoztassa magát, de valami hiányzik? Ma este elmondom nektek, hogy mi hiányzik. Egy világos megnyilatkozása annak, hogy mi történt valójában a Golgotán. Ez a helyzet, és semmi más. Kibabrált magával az első időkben azok közül, akik hívőkké váltak. Számukra a Golgota kivételesen a mindenük volt, és mindenki a szellem szemszögéből látta a másikat, és mindenki mindenkit szeretett, és mindenki az Urat követte. Aki nem szeret, áll itt, nem ismerte fel Isten, mert Isten a szeretet. Ebben nyilatkozott meg Isten irántunk való szeretete, hogy Isten ideadta az ő egyszülött fiát. Ha zárójelben azt írja valahol, hogy egyetlen fia, akkor ez helytelen. Elküldte az ő egyszülött fiát a világra, vagy világba, hogy mi éljünk általa. Ebben áll a szeretet, nem az, hogy mi szerettük volna Istent, hanem, hogy ő szeretett minket. És elküldte az ő fiát, hogy engesztelő áldozat legyen a mi bűneinkért. Élvezetes teremtmények, ha Isten így szeretett minket, nekünk is kötelességünk szeretni egymást. Ha Isten bennünket annyira forrón, olyan bensőségesen és annyira önzetlenül szeretett, úgy, amilyenek éppen voltunk, amilyenek vagyunk, amilyenek leszünk. Ha valaki valamilyen módon nagyképűsködve pózolni akar, és aztán az Úrhoz jön, az Úr az ilyen embert széles ívben ki fogja dobni. Nekünk úgy kell jönni az Úrhoz, ahogy éppen vagyunk. Aki az Isten tükre elé áll, az tartóztassa magát attól, hogy valamilyen módon kendőzze magát, hogy más színbe tüntesse fel magát, mint amilyen. Sokkal inkább, aki belenéz Isten igének tükrébe, az ne felejtse el, hogy milyennek nézett ki, hanem köszönje meg Istennek, hogy valami újat csinált belőle. És úgy vélem, ezt mindannyian teljes szívünkből hisszük, és végezetül a 12. versben még az van mondva, Istent még soha senki nem látta, mégis úgy van, ha mi szeretjük egymást, akkor Isten állandóan bennünk marad, és az ő szeretete tökéletessé vált bennünk. Amilyen bizonyosan Isten tökéletességre és beteljesedésre fogja vinni az ő elkezdett munkáját a gyülekezetben, olyan bizonyosan meg fogja őrizni az ő élvezetes teremtményeiben, az ő népében mindvégig az ő szeretetét és tökéletességre is fogja vinni, vagy tökéletességre juttatja őket abban. Egy szív és egy lélek. Ha a szeretet szó kifejezésnek itt utána akarunk nézni, találunk elég bibliai részletet. Kolossé 1, a 7. vers utolsó része, vagy csak a 8. vers, és beszámolt nekünk a szellem által kimunkált szeretetekről is. Aztán a 12. vers, és adjatok örömmel hálát az Atyának, aki alkalmassá tett minket arra, hogy részesüljünk a szentek örökségében, a világosságban. Mert hiszen megmentett vagy megszabadított minket a sötétség hatalmából, és áthelyezett minket az ő szeretetbeli fiának országába. Itt az Efézusi levélben, az Efézusi levél 3. fejezetének a 17. versében ez áll. A véget, hogy Krisztus a hit által lakozást vehessen a ti szívetekben, mindnyájatok szívében, és hogy mélyen meg gyökerezzetek és megalapozódjatok a szeretetben. Hogy minden szenttel együtt képesek legyetek felfogni az üdvösség isteni tervének szélességét, hosszúságát, mélységét és magasságát, és hogy megismerjétek így Krisztus minden felismerés felülmúló szeretetét, hogy végül elérjétek az Isten mindent átfogó teljességével való beteljesedést. Ez is egy nagyon fontos bibliai szakasz. Azt mondja itt, először is mélyen meg kell gyökereznünk, és szilárdon meg kell állandósulnunk a szeretetben, ami alkalmassá tesz minket arra nézve, hogy minden szentekkel egyesülve megragadjuk Isten tanács határozatának teljes szélességét és hosszát, magasságát és mélységét. Ennél világosságban nem is lehetne mondani. Amennyiben ebben az isteni szeretetben nem vagyunk meggyökerezve, nem vagyunk szilárdon megalapozva, hanem ma szeretünk, és holnap nem, és ma megfelel nekünk, és tegnap nem, és így tovább, miféle dolog legyen ez? Az még emberi szempontból sem helyes, nemhogy Isten előtt. Nem, a lényeg itt az, hogy ti, talán a 16. vers is fontos, és ő jutalmazzon meg benneteket az ő dicsőségének gazdagsága szerint, azzal, hogy az ő szelleme által fel legyetek ruházva erővel a belső ember szerint, hogy Krisztus a hit által lakozást vehessen a szívetekben. Nem csak látogatóba eljöjjön, nem csak a gyülekezetben megáldani, hanem letelepedni, beköltözni, letelepedni, maradni. Az, hogy az Úr jelen legyen az összejöveteleken, ez egy örök érvényű ígéret, amely mindaddig érvényben marad, amíg Isten és a menny és az ő ígéje létezik, mert ezt soha nem tudja visszavonni. De ez nem segített hozzá minket egy állandósághoz. Csak áldott összejövetelek, ezek mögöttünk vannak, ezeket átéltünk. Ezen a helyen sokan tanúságot tettek arról, hogy mennyei zenét hallottunk, Isten dicsőségét, angyalok zenéjét, és mindenben részünk volt, és mi, akik jelen voltunk, mi is örültünk. Semmit sem tagadunk abból, amit Isten tett. De valami maradandó csak ott lehet, ahol maga az Úr, maga is ott marad, ahol nem csak eljön és osztogatja az ajándékokat, áldásokat, meg mindent, hanem ahol valóban ott is tud maradni, be tud költözni. És ez itt az a bibliai szakasz. És ő jutalmazzon meg benneteket az ő dicsőségének gazdagsága szerint azzal, és ez nagyszerű. Amikor az ő dicsőségének gazdagságára gondolunk, akkor nem tudjuk, hol legyen a gondolataink vége. Mert ahogyan Isten örökkévalóságtól örökkévalóságig létezik, és vég nélküli való, úgy az ő dicsőségének gazdagsága is olyan. És itt az van írva, és ő jutalmazzon meg benneteket az ő dicsőségének gazdagsága szerint azzal, hogy az ő szelleme által. Már most nem rajtad keresztül, rajtam keresztül, rajtunk keresztül, hanem az ő szelleme által fel legyünk ruházva a belső ember szerint. Miért mondta mi Urunk, várjatok Jeruzsálemben, amíg fel nem ruházlak benneteket erővel a magasságból. A jó akarat nem elég, olaj kell a motorba. Ott kell legyen valami, valaminek lángra kell gyulladni, a tűznek kell lennie, a szikrának kell lennie. Majd csak akkor fog valami mozgásba lendülni. Ő legyen az, aki az ő szelleme által felruházzon erővel benneteket az belső ember szerint. Igazából örülök ennek az ígének, mert ha prédikátornak vagy valaki másnak kellene ezt megtenni, akkor hova jutnánk? Ó, milyen csodálatos Isten! Ő tesz meg mindent mindenben. Szeretettel megváltott, szeretetben vezetett minket felismeretről felismerésre, és tisztánlátásról tisztánlátásra. Szeretettel vett körül bennünket, szeretettel árasztott el bennünket, de most már nem kívülről befele, hanem belülről kifelé akar hatást gyakorolni. Most lakozást akar venni bennünk, hogy az ő szelleme által felruházzon, felszereljen bennünket erővel a belső ember szerint, hogy Krisztus a hit által lakozást vegyen a szívetekben, és mélyen meggyökerezzetek, és szilárdan megalapozzatok a szeretetben. Hadd vegyük ezt az ígét is komolyan ma este. Mert hiszen az egyik függ a másiktól. Isten minden szavától is, különösen akkor, ha összefüggésbe helyezzük, ha úgymond egy lélegzett vételben elhangzik. Igen, akkor kérlek benneteket, akkor nincs rés, akkor nincs több semmi. Egyszerűen összetartozik, és így is akarjuk hagyni. És ő jutalmazzon meg benneteket az ő dicsőségének gazdagsága szerint azzal, hogy az ő szelleme által fel legyetek ruházva erővel a belső ember szerint, hogy Krisztus a hit által lakozást vehessen a szívetekben, és hogy mélyen meggyökerezzetek és megalapozódjatok a szeretetben, hogy minden szenttel együtt képesek legyetek felfogni az üdvösség isteni tervének szélességét, hosszúságát, mélységét és magasságát. Ez is a Biblia egyik legcsodálatosabb szakasza, és ha felolvasnánk még néhányat, azok is a legcsodálatosabbak közé tartoznának, amiket olvashatunk. Isten ígéje becsessé vált számunkra, és ez vonzó hatással van ránk, és amennyiben ma este mégis elmondhatnánk az Úrnak, szeretett Istenem, te szóltál hozzánk a te ígéd által. Azt szeretnénk, hogy ez az íge, és ezek az ígéretek, és az itt leírtak valósággá váljanak bennünk. Ruház fel minket a te szellemet erejével. Hadd legyünk mélyen meggyökerezve, és védj te, ó Uram, lakozást bennünk hitáltal. Soha ne felejtsétek ezt el, hogy a hit kapocs Isten minden ígéretéhez. Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Hit nélkül nem kapunk egyáltalán semmit, de vajon erőfeszítéseket kell tennünk, hogy higgyünk? Nem. Hiszen Isten megajándékozott bennünket az ő ígé által egy szellemtől kieszközölt hittel. Nem tehetünk mást, mint hogy higgyünk, nem igaz? Ami Istenünk szava olyan értékes, olyan igaz, és olyan valóságos. Nem tehetünk mást, mint hogy higgyünk. Hadd olvassam még fel befejezésül ezt a csodálatos ígét. A szemeim akkor estek rá, amikor Alfred Rász testvér itt olvasott. Azt mondja itt, ha olvasta a 13. fejezet első versét. A 13. fejezet első versében, János 13.1. Az utolsó rész miatt az egész verset fel kell olvasnom. Jézus pedig a páska ünnep előtt, jól tudván, hogy eljött az óra számára, hogy eltávozzék ebből a világból az atyához, bebizonyította az öveinek, akik a világban voltak, azt a szeretetet, amelyet mindvégig, utolsó pillanatig tanúsított irántuk. Ez is egy olyan bibliai szakasz, amelyet teljes szívemből nagyon szeretek. Az utolsó pillanatig. Nem csak a keresztre feszítésig, hanem még utána is. Békesség legyen veletek. János 20.26. Hiszen a mi Urunk szeretete az övei iránt sehol sem kezdődött el, és sehol sem ér véget. Ez mindig is volt, van és lesz, és itt az van írva, mivel Jézus tisztában volt azzal, hogy eljött az óra számára, hogy eltávozzék ebből a világból az Atyához, bebizonyította az öveinek, akik a világban voltak, azt a szeretetet, amelyet mindvégig utolsó pillanatig tanúsított irántuk, utolsó pillanatig. Most pedig tudja, hogy mi vagyunk azok, akik készülünk elhagyni ezt a világot. Vajon nem fogja megismételten irántunk tanúsítani azt a szeretetét, amelyet az utolsó pillanatig fenntartott irántunk? Hiszitek ezt mindannyian? Amikor egyedül utaztam Izraelben, mindig elmentem Lázár házába, vagy aminek nevezik azt, azt hiszem, ott volt Betániában, majd magamnak is utána kell néznem, minden esetre oda, ahol valami különleges dolog történt. És amikor a mi Urunk felemelte az ő kezét, és megáldotta az öveit, és így az ő áldása kíséretébe vétetett fel tőlük, mit érezhettek vajon a szívükben? Az Úr áldása kíséretében távozott el tőlük, bensőségesen és szívből, élvezetes, szenvedélyes szeretettel szerette mindazokat, akiket az Atya neki adott. És ezt hangsúlyozom szándékosan, vagy nem szándékosan, ahogy a Szentírás így mondja. Mindazok, akik nekem lettek adva, hozzám fognak jönni, és közülük egy sem fog elveszni. Mindannyian ott lesznek, és meg fogjátok látni, hogy Isten milyen csodálatos módon előre bejelentette a dolgokat a proféciákon keresztül. Néha odáig megyek, hogy azt mondom, Uram, már jó 30 éve, és több ezer prédikáció hangzott el az ajkamról, mit mondhatnék még? Miről prédikáljak még? Igen, de itt van egy örök forrás. Amikor azt gondoljuk, hogy nem tudjuk tovább folytatni, akkor kezdődik el igazán. És akkor szinte azt kell mondanunk, Uram, én még nem tudok megbirkózni mindennel. Ilyen csodálatos Isten és Isten igéje, ő szívélyesen és bensőségesen szerette az öveit, és szeretni is fogja őket az utolsó pillanatig, amíg az ő szerettei meg nem jelennek ő előtte. És ez egy csodálatos pillanat lesz számunkra. Ez az íge is fel lett olvasva. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, és visszajövök, hogy magamhoz fogadjalak benneteket, vagy vegyelek. Hadd tegyünk túl magunkat a világ minden zűrzavarán és lármáján. Ez a világ amúgy sem volt méltó arra, hogy végigjárjuk, mert nem ismerte fel, hogy kik és mik vagyunk is valójában, nevezetesen Isten gyermekei. Emberek, akiknek Isten megbocsájtott az örökké valóságra, ő jót akar veled és velem. Ma azt kellene mondanunk neki, Uram, itt vagyunk. Teljesíts be minden ígéretet és minden szavadat. Vértesz fel minket a Szent Szellem erejével, a belső emberünk szerint. Védj te lakozást bennünk. Ne csak látogass meg minket, az jó, de maradj is velünk. Maradj nálunk. Eljövök és lakozást veszek bennetek. Ezek az ígéretek, és akkor minden mást is meg fog tenni. Dicsőség és hála legyen a mi Istenünknek. Meglepődtem a vasárnap, két testvérrel ittam kávét az összejövetel előtt, és ez az idős Schumacher testvér és Zinn testvér voltak. És akkor ez az idős Schumacher testvér azt mondja, Frank testvér, hirtelen fel kellett állnom a szobámban, az ő svitzerdű svájci német, és azt mondja, fel kellett emelnem a kezeim. És akkor már gördültek is a könnyei, és imádkozni kellett, értsed. És akkor felhívtam cinktestvért, és azt mondtam, ott a műhelyben, ahol most éppen vagy, emelt fel a kezed, és imádkozz Frank testvérért. Akkor elredtek nekem a könnyeim, jöttek a könnyek nálam, ilyen testvérek, akik szent kezeket emelnek fel, akik a szellemi harcot együtt vívják, akik látják a felelősséget, amit vállaltunk, amikor most sajnos vagy háladásul a frontvonalban vagytok, de Isten úgy fog minket összefogni, hogy mindannyian kiállunk egymásért, és teljesen egyesülünk az isteni szeretetben, ahogyan megajándékozott téged és engem azzal a Golgotán. Minden más szeretet amúgy sem Isten szeretete. Ez egy olyan szeretet, amely egyáltalán nem megy messzire, de ha megvan bennünk az a szeretet, ami a Golgotán lett nyilvánvalóvá, szeretteim, akkor jó a hozzáállásunk. Ez a szeretet az, ami oda be fog jutni. És Branham testvér hallotta a hangot, csak a tökéletes szeretet jut be ide. Isten áldja meg minket. Amen. Amen. Mennyei Atyám, teljes szívemből imádkozom szeretett testvéreimmel együtt, Te hamarosan tedd valósággá bennünk ezeket a szavakat, és hogy a végén úgy nyilatkoztasd ki magad, ahogy a kezdetben volt, vagy történt. Uram, mindent eléd tárunk, Te úgy is tudod, és köszönjük, hogy mindent jóvá fogsz tenni. Az Úr Jézus nevében. Amen.